Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Illés Iván előadását közvetítjük az ELTE TTK-ról. A közép- és dél-kelet-európai országok az 1990-es években. Demográfiai viszonyok. A 2004. március 18-án elhangzott előadás felvétele.
Jó reggelt kívánok! Folytatnánk tehát az előadásokat. Az előző alkalmakkor alapvetően közép- és dél-kelet-európa gazdasági viszonyairól beszéltünk. Ehhez a témához még később vissza fogunk térni, de a mai órával egy új nagy témakört, a közép- és dél-kelet-európai demográfiai, etnikai, társadalmi, vallási, stb. Viszonyokról beszélünk. Ami a demográfiai viszonyokat illeti, ugye hát nyilvánvaló, ez egy borzasztó heterogén térség, nagyon sok országgal, nagyon sok különböző demográfiai magatartással. Mégis néhány általános vonást azért talán meg lehet állapítani ennek a térségnek a demográfiai fejlődését. Először azt, hogy ha ugye ezt egy Lengyelországtól kezdve Görögországig terjedő nagy térségnek tekintjük, akkor az észak és dél közötti népesedés és népsűrűségi folyamatok a 20. század folyamán, tehát az utolsó évszázad folyamán egyfajta kiegyenlítődést mutatnak. Nem utolsóban annak a következményeként, ugye, hogy délen sokkal magasabb a természetes szaporulat, mint északon. Valamikor még 1930 körül a Balkánon és Dél-Kelet-Európában 30 és 50 körül volt a népsűrűség négyzetkilométerenként, még északon 120-130 körül. A 20. század végére, tehát a 2000. évre ez olyan értelemben jelentősen kiegyenlítődött, hogy a déli, dél-kelet-európai országokban megnőtt 100-120-ra a népsűrűség, északon pedig megnőtt mintegy 130-170 közötti nagyságrendben. Tehát ez egy lényegesen kisebb különbség, mint volt a 30-50 és a 120-140 között. Még inkább megmutatkozik ez a városiasodásban, ahol még nagyobb arányú kiegyenlítődés ment végbe a két térség között. A másik általános vonás bizonyos értelemben a világméretű demográfiai fejlődéshez kapcsolható, és annak bizonyos ellentétei és analógiái tapasztalhatók ebben a térségben. Ugye világméretekben nagyjából azt lehet mondani, hogy a szegény országoknak a népessége sokkal gyorsabban nő, mint a gazdagoké. Tehát a világ méretekben van egy eltolódás, sajnos. Tehát igazából ez nem gazdasági szempontból azt lehet mondani, hogy kifejezetten rontja az egyensúlyt. Tehát ahol egyébként is szegény a népesség, ott szaporodik gyorsan, és ahol pedig bőségesen állnak rendelkezésre a javak, ott egy jóval alacsonyabb szaporodás. A közgazdasági gondolkodás szempontjából ennek az ellenkezője lenne tulajdonképpen az infrastruktúra. És ez igaz egyébként a harmadik világ országain belül is. Tehát a harmadik világ országaiban a legkevésbé fejlett régiókban, egy országon belül is ott a legnagyobb a természetes szaporulat, és a városokban, a civilizált területeken, ahol már másfajta demográfiai családtervezési szokások vannak, ott pedig kisebb. Nyugat-Európára általában elmondható az országok többségére, hogy általában a gazdagabb, a fejlettebb térségekben, a nagyvárosi térségekben nagyobb a népesség növekedése, és a vidéki térségekben kisebb. Tehát azt lehet mondani, ez egy pozitív folyamat, azaz egyfajta kiegyenlítődés. Ott nő a népesség, ahol egyébként is rendelkezésre áll a jövedelem, és annak a dinamikus növekedése, és ott csökken, ahol alacsony a jövedelem, és nem nagyon lehet növelni. Ilyen szempontokból a Kelet-Közép-Európa és Dél-Kelet-Európa azt lehet mondani, hogy sajnos inkább a harmadik világ struktúráit követ. Általában azt tapasztalható, hogy azokban a régiókban a legmagasabb a népszaporulat, amit ugyan a nép elvándorlás egy kicsit enyhít, de a legtöbb országban tulajdonképpen azért még mindig ez a tendencia felmarad, és sokkal kisebb a szaporodás a viszonylag fejlett régió. Ha ugye az egész térséget nézzük, akkor teljesen nyilván, hogy a legmagasabb népszaporulatot Albánia, Macedónia és Bosznia mutatja, amelyik egyébként a legszegényebb térségei közé tartozik az egésznek. Ugye beszéltünk, hogy a 30-as évek és a 20. század vége között Albániában a négyszeresére, Koszovóban a négyszeresére növekedett a népesség. Igen magas a szaporulat Macedóniában és Boszniában is, és az északi területeken pedig ennél jóval alacsonyabb. Egy országon belül is azt lehet mondani, hogy még a viszonylag fejlettebb országokon belül is ez a tendencia áll. Ha a 20. század egészét nézzük például, akkor Magyarországon egyértelműen az észak-keleti térség, tehát Szabolcs és Borsod megye, amelyik a legmagasabb népszaporulatot mutatta, ehhez képest az ország déli és nyugati részében jóval kisebb volt a természetes szaporodás. Amit mondtam, ez bizonyos értelemben az elvándorlás kiegyenlítette, de továbbra is így is igaz, hogy Budapesten kívül az ország vidéki térségeiben ezek az észak-keleti térségek azok, amelyek a legnagyobb növekedés mutatnak. Romániában a moldvai, észak-moldvai térségek azok messze a legnagyobb szaporulatot mutatják, amelyek egyben a legelmaradottabb térségei az ország. De talán ez a legpregnánsabban ugye a volt Jugoszlávián belül mutatkozik meg, ahol mondtam, hogy Koszovó, tehát a legszegényebb részei az országnak, a volt Koszovó és a volt Macedónia, azok mutatták messze a legnagyobb szaporulatot, és a viszonylag legfejlettebbek, tehát Szlovénia és Vajdaság kifejezetten, még európai mércében is alacsony népszaporulatot mutatkozik. Ha a szélesebb közép- és délkelet-európát nézzük, ugye annak vannak Németország és Ausztria annak bizonyos értelemben részei, ott viszont ezekben az országokban is nem csupán a természetes szaporulat miatt, de a gazdag országokra jellemző demográfiai struktúra átalakulás volt. Tehát a gazdagabb térségekben nőtt gyorsabban a népesség, természetes szaporulat szempontjából is, és a szegényebbekben kevésbé. Ez Németországra is igaz, de Németországban ezt még megsokszorozta a vándorlásoknak a hatása ebben a országban. Ugye itt a szegényebb részek a volt NDK, és a gazdagabb részek pedig az ország nyugati része, de ezen belül is van egy különbség, amelyik az utóbbi 50 évben alakult ki, amennyiben Németország déli része magasabb fejlettségi szinteket ért el, Württemberg, Baden és Bajorország, mint a nyugati országrésznek az északi területe. Itt egészen éles, szóval azt lehet mondani, hogy szinte drámai változások voltak ebben a tekintetben. Nyilvánvaló ebben óriási mértékben közrejátszott az az óriási arányú elvándorlás, amelyik a volt NDK területéről 1960 előtt, tehát a fal előtt és a fal után egyaránt. 1930-ban például Szászország az egyik legmagasabb népsűrűségű része volt annak idején Németországnak. 1930-ban a népsűrűség 375 volt. Rendkívül magas. Baden-Württemberg, amelyik alapvetően egy falusi típusú térség volt, olyan 150 körül volt a népsűrűség. 120, bocsánat. Tehát azt jelenti, hogy több mint háromszoros volt Szászországban, mint Baden-Württembergben. A 90-es évek közepére ez a nem kiegyenlítődött, hanem Baden-Württembergben magasabb lett a népsűrűség, mint Szászországban. Tehát egy háromszoros népsűrűségi különbség, több mint kiegyenlítődött Baden-Württembergnek nagyobb a népsűrűség. Szászország lakossága mintegy 40%-kal csökkent, Baden-Württembergé pedig több mint a kétszeresére nőtt. Ugyanezt azért Németország egészében ezt a fajta tendenciát ugye bizonyos értelemben ki lehet mutatni. A másik ilyen példa Ausztria, ahol az elmúlt 50 év gazdasági fejlődése egy olyan tendenciát hozott, hogy az ország nyugati területei, Tirol, Vorarlberg, Salzburg sokkal gyorsabban fejlődtek, és ma egy magasabb egyfőre jutó GDP-t mutatnak, mint az ország keleti része. Alsó-Ausztria, Burgenland, ugye, amelyik mindig is egy kevésbé elmaradott térség volt. Nos, az ottani demográfiai tendenciák azt mutatják, hogy Tirol, Salzburg, Vorarlberg természetes szaporulata is jóval nagyobb, mint az ország keleti részéi, míg ugye Bécsben, Alsó-Ausztriában és Burgenlandban abszolút csökkenés mutat a népesség. Tehát a gazdagabb térségek irányában tolódott el a népsűrűség és a népesség száma is. Tehát mondom, ez a két ország a kivétel ebben a tekintetben. Ha ide sorolnánk Olaszországot, akkor sajátos módon az inkább ezt a közép-dél-kelet-európai struktúrát mutatja, azaz Dél-Olaszországban a népszaporodás jóval magasabb, mint északon, és annak ellenére, hogy egy jelentős elvándorlás volt északról délre, összességében a népesség növekedés délen dinamikusabb volt, mint északon. és akkor rendkívül alacsony a természetes szaporulat is, és ez is hozzájátszik. Tehát ilyen értelem Olaszország bizonyos értelem azt lehet mondani, hogy a balkáni mintát mutatja, ami a népszaporulatot illeti. Ugye itt már bizonyos értelemben, amikor ezeket a folyamatokat bemutattuk, akkor a természetes népmozgalom mellett a vándorlások ezekben a folyamatokban már jelentősen hozzájárultak. És ezek alapvetően formálták Közép- és Dél-Kelet-Európa népességét. Néha azt mondani lehetne, hogy bizonyos demográfiai kataklizmák és óriási, hát többé-kevésbé kierőszakolt vándorlási folyamatok következtében. A 20. század ugyanis olyan, hát részben spontán, részben pedig, hát mondjam, szervezett áttelepítéssel járó demográfiai mozgásokat mutatott Közép-Európában, amelyik példátlan a világ és Európa történelmében mutatik. Ugye a háborúk és a határok változásai éppen ebben az időszakban volt, amikor hihetetlen ilyenfajta népmozgásoknak voltak a színhelyei Európa. Kétségtelen ebből a legnagyobb a II. Világháború utáni német népességnek az áttelepítése volt, amikor 12 millió embernek kellett elhagynia az eredeti lakóhelyét, és telepítették át, vagy menekült már a háború alatt más területeken. 12 millió. Ugye ennek a legnagyobb hányada természetesen a ma Lengyelországhoz tartozó területekről volt, ugye ahol Németországnak igen jelentős területei voltak, ezeket tulajdonképpen 90%-ban kiürítette a német népesség és terepült át a mai Németország területére. A másik tényezője ennek a 3,5 millió német, akiket valamikor talán említettük, a Szudéta területekről, tehát Csehországból és részben Szlovákiából települt. Ugye ez Lengyelországból körülbelül 5 millió, volt Csehszlovákiából mintegy 3,5 millió, tehát ez a 11-12 millióból már 8,5 milliót kitesz. De ilyenfajta áttelepítések történtek Magyarországról is, mintegy 100-200 ezer nagyságrendben. Jugoszláviából, annak különböző térségeiből több százezeres nagyságrendben. Kelet-Poroszországnak arról a részéről, amelyik a Szovjetunióhoz vagy Oroszországhoz tartozott, szintén több százezeres nagyságrendben. És ezt követően pedig nem ekkor, hanem később, a 20. század második fele folyamán jelentős hányadban Romániából, az erdélyi szász népességnek az elvándorlásából, továbbiak Lengyelországból és igen nagy számban a volt Szovjetunió területén. Ez a vándorlás azután azt lehet mondani, hogy Németországon belül még tovább folytatódott, hiszen ennek a népességnek egy jelentős hányada először a volt NDK területére települt, és utána pedig települtek át, hát most már saját szándékuk és elhatározások alapján az ország nyugati részére. 1930-ban az a terület, amelyik ma a volt NDK terület, tehát az új tartományok és Berlin, azon a területen 22 millió ember élt. Ma 16 millió ember él ezen. Tehát látható, hogy micsoda óriási csökkenés következett be. Ugye ennek egy jelentős része akkor történt, amikor még nem állt a berlini fal, tehát 1961 előtt, 1945 és 61 között menekültek át a keleti ország részből a nyugatiba. 1961 és 1989 között nem igen lehetett vándorlásról beszélni, mert akkor légmentesen zárták el. Legfeljebb van nagyon bátran vállalkozók mertek erre vállalkozni. A berlini falnál van egy múzeum arról, hogy milyen trükkökkel és milyen módszerekkel próbálták elhagyni az NDK-t, de ez nyilvánvalóan csak néhány embert jelentett. 1989 után viszont megint milliós tömeg indult el nyugat felé, és próbált ott jobb munkahelyet, jövedelmezőbb álláshelyet, vagy pedig magának jobb pozíciókat. Ugye ez a 22 millió és a 16, vagy a 21 millió, 22 millió és a 16 millió között már önmagában van 6 millió különbség, de amit mondtam, a vándorlás több volt, mert időközben, ugye ez a 30-as számmal hasonlítottuk össze, 30 és az 50-es évek elejéig nagy tömegeket telepítettek az NDK területére is, Lengyelországból és más területekről, és ezek is, tehát akkor megnőtt átmenetileg ez a népesség, és onnan menekültek tovább. Tehát itt igazából több mint 7-8 millió embernek a vándorlásával van szó, csak erről a terület. De ilyenfajta vándorlások azért Európának a más, Közép- és Dél-Kelet-Európáinak a más részein is voltak, tehát ilyen több milliós embermozgások azért a 20. század folyamán, amelyek szintén alapvetően befolyásolták az itteni népesedési és demográfiai struktúrát. A második legnagyobb ilyen vándorlási mozgalom kétségtelenül a görögöké volt. Az első világháború után volt egy hatalmas nagy ilyenfajta népmozgalom a görög népességnek a körében, amikor Görögországnak olyan ambíciói voltak, hogy a Kis-Ázsiában jelentős görög lakta területeket is az akkor a világháborúban vereséget szenvedett Törökországtól megszerzik, és ezért egy görög intervenciós hadsereg vonult be Törökországba. Először bizonyos értelemben előre is haladtak, de utána hát megfordult a hadiszerencse, és a későbbi török elnök Kemal Atatürk vezetésével igazából a tengerbe szorították ezt a görög hadsereget, és vele együtt jelentős ott élő görög népességet is, de aztán, aki megmaradt, azt is később a két állam közötti megállapodás folyamán kitelepítették a kis-ázsiai területekről, mint egy másfél, 2 millió, illetve talán még több is, több mint 2 millió görögöt telepítettek át a mai Görögország területén. Ezzel azonban még mindig nem állt meg a görög vándorlás, és volt még egy másik epizód is, hogy amikor a 17-ben az orosz, a bolsevik forradalom elindult, akkor a nyugat intervenciót indított a Szovjetunió ellen, és ennek az intervenciónak ők maguk viszonylag kis hadseregeket indítottak el, jelentős hányadban az akkori görög hadsereget indították el. Tehát azok szálltak partra Ukrajna déli területein, és próbáltak a vörösök ellen nem egészen sikeres hadműveleteket folytatni. És itt egy olyan körülmény volt, ugye, hogy a több évezred folyamán a görög lakosság még az ókorban, a Pontusban, tehát a Fekete-tenger körül, mindenhol. Akart valamit kérdezni?
Ciprus az valamiszerűen hasonlít ez a történethez?
Hát Ciprus is eredetileg görög lakossága volt a török időkben, tehát az oszmán időkben egy jelentős török kisebbség is letelepült ott. És hát a sziget velencei azután angol gyarmat lett, és egy vegyes lakosság élt ezen a területen. És hát azelőtt is, amikor arról volt szó, hogy a sziget meg fogja kapni a függetlenséget, tehát az angolok kimennek, tehát megszűnik az angol gyarmati uralom, akkor már elkezdődött a két etnikai közösség között bizonyos fajta, hát ilyen ellenségeskedés. Azután ezt valahogy féken tudták tartani, tehát Ciprus független lett, Makarios lett az elnök, tehát a görög metropolita, tehát érsek, és hát úgy természetesen bizonyos feszültségekkel, de együtt éltek. És akkor, amikor a Görögországban, nem tudom, hallottak az ezredesek uralmáról. Tehát volt egy idő, amikor egyfajta ilyen katonai diktatúrát vezettek be Görögországban, ilyen ezredesek kerültek a hatalomra, megszűnt a demokratikus berendezkedés. Az ország elég rossz gazdasági helyzetbe került, és az ezredesek valamilyen külső hódítással akarták valahogy ellensúlyozni a belső gazdaságpolitikában nem túl sikeres addig tevékenységüket. És egy puccsot szerveztek, az úgynevezett enózis, tehát az egyesülésnek az értelmében, a lakosság többsége tényleg görög volt. Tehát magyarul Ciprus hozzá akarták csatolni Görögországhoz. Tehát ennek az érdekében Cipruson belül egy katonai felkelés indult, amelyik azt mondja, bejelentette, hogy ők egyesülni fognak Görögországgal. Törökország erre azonnal ellenlépéseket tett, a török hadsereg partra szállt Ciprusban, megszállták az északi területeket, onnan elkergették a görögöket, és ettől kezdve létrehoztak egy önálló ciprusi görög államot. Amit természetesen Törökországon kívül senki más nem ismert el, de attól tulajdonképpen még létezett. Tehát ez ennek az alapja, de hát ez igazából ehhez a nagy török-görög konfliktushoz közvetlenül nem kapcsolódik, tehát nyilvánvaló, hogy valamilyen fajta áthatásai, és hogy a két közösség között ilyenfajta feszültség, ez érződött ilyen értelemben. De hát a volt Szovjetuniónál tartottunk, ugye, tehát amit mondtam, a Pontusban egy nagy görög lakosság élt. És hát ennek a görög intervenciónak a következtében igazából később menekülniük kellett. Különböző fázisokban, először mindjárt az első világháború után a görög hadsereggel egy csomó görögnek ki kellett vándorolnia, de utána továbbra is, amikor jött a második világháború, a görög lakosságot megint bizonyos értelemben az akkori Szovjetunió ellenségesnek tekintette, mint ami az ellenséggel, sokakkal, másokkal együtt, tehát valamilyen fajta megegyezés kötött. Tehát a második világháború után megint volt egy kivándorlási hullám, és most a Szovjetunió felbomlása és a demokrácia átalakulása után, amikor a határok jobban kinyúltak, egy harmadik görög kivándorlási hullám indult meg Görögországban. Ugye, ha már itt tartunk, akkor a görög történelemnek, tehát az újabb kori görög történelemnek itt is egy számos sajátossága van, ugyanis ezek az emberek, ugye, akik Görögországban most visszamentek, a Pontuszból, ahol az őseik valamikor 2000 évvel ezelőtt telepítettek le, tehát a mai Görögországhoz tulajdonképpen a több 2000-es éves történelemben tulajdonképpen semmi közük nem volt, és amikor azt mondták, hogy őket hazafogják, hazamennek Görögországba, ez egy elég fura szituáció. Olyan lakosságot telepítettek át Görögországba, amelyik már tulajdonképpen az ősei is valamikor Kis-Ázsiából mentek oda, soha a történelem folyamán ennek a Görögországnak a területén nem élt. Ehhez járul még egy plusz tényező, miszerint a történészeknek a többsége úgy gondolja, hogy a szárazföld Görögország területén tulajdonképpen az eredeti görög lakosság nem maradt meg. A 5., 6., 7. században egy nagy arányú albán és szláv bevándorlás indult erre a területre, aminek a következtében vagy asszimilálódtak ehhez, vagy nem, de vannak olyan hipotézisek is, hogy ez a fajta bevándorlás olyan fajta mikróbákat és olyan kórokozókat vitt magával, amelyik az eredeti görög lakosság nem volt immunis, tehát ennek a fertőzésnek a következtében is igazából kipusztulhattak. Tehát igazából nem mutatható ki genetikailag és más szempontból is valamilyen fajta folytonosság a klasszikus Görögország és a jelenlegi hangsúlyozott szárazföldi görög népesség között. Azok igazából szláv és albán leszármazottak, akiket a bizánci birodalom keretében természetesen elgörögösödtek, és hát a 20. században tulajdonképpen az eredeti görögökkel rendkívül mértékben kibővültek, hiszen a kis-ázsiai görögség az valóban eredetileg is görögség volt, az a görög kultúrának az egyik fontos helye, a pontuszi görögség nagyjából ugyanebben a kategóriába tartozik, tehát több millió eredeti görög ehhez a hát az újonnan görögé vált, de az anyaországban élő görögséghez csatlakozott, tehát ilyen értelemben tehát azt lehet mondani, hogy görögöbbé vált genetikailag sok szempontból, miközben ezek azt a görög nyelvet, amelyiket időközben hát többé-kevésbé mesterséges irodalmi nyelvként kialakítottak, igazából alig beszélték, tehát valami egészen más nyelven beszéltek, az ő akklimatizálásuk, hozzá idomulásuk és azonosulásuk a mostani Görögországnak a szokásaival, a nyelvével, stb. Hosszú-hosszú éveket vett igénybe, néha az alatt sem sikerült teljesen. Tehát azért ott is voltak ilyenfajta. Tehát, mint mondtam, ez egyébként Németországban is ugyanúgy megvolt, tehát azért addig, amíg a németek befogadták ezekről a keletről jötteket, akik először csak, hát hogy mondjam, igazából egészen másfajta embereknek gondolták őket, ráadásul amikor egy háború sújtotta országban, amikor egyébként is nyomor és szegénység van, oda zúdul 12 millió ember, aki szintén lakást kér, élelmet kér, stb. Az eredeti lakosságban nem valami túl baráti fogadtatásban részesültek előtte, de utána azt lehet mondani, hogy Németországban ez a fajta integráció tökéletesen sikerült, Görögországban mindmáig azért nem egészen sikerült ez a fajta. De igazából azt lehet mondani, hogy ilyen fajta vándorlások még mindmáig jelentős hányadban léteztek a Európa, a közép- és dél-kelet-európa többi területein. És ugye a Bulgáriában levő görög népességnek a vándorlás. Ja. Amikor Bulgária függetlenné vált, akkor mintegy 8-900 ezer török lakos, muzulmán lakos legalábbis maradt ezen a területen. Egyesekről azt mondották a bulgárok, hogy azok eredetileg bulgárok voltak, csak vették át az iszlámot, tehát ezekről a kérdésekről lehet vitatkozni. Lényeg az, hogy a Zsivkov időszak, tehát a szocialista időszak utolsó éveiben, amikor a görög gazdaságban szintén nem halmozottak a sikerek, és elég nehéz gazdasági helyzet volt, és az akkori kommunista kormányzat igazából nacionalista jelszavakkal próbálta elterelni a gazdasági bajokat, erre a bizonyos török népességre próbáltak valamilyen fajta ilyen török ellenes érzelmeket a lakosságban éreztetni. Többek között kötelezték arra, hogy őket, hogy a bulgár nevet kell felvenniük, ami miatt mintegy 7-800 ezer török a 80-as évek végén. Ez egy elég friss történet, elhagyta Bulgáriát. Azután, amikor megtörtént a rendszerváltás, utána 3-400 ezer visszaköltözött, tehát áttelepültek Törökországba. Szintén egy szegény országban, ahol hosszú ideig barakokban, sátrakban, meg ilyen helyeken kellett lakni. Aztán 3-400 ezer visszatért Bulgáriába, de így is egy 3-400 ezeres vándorlási vesztessége volt ennek az országnak. És hát végül a legutolsó időszaknak a nagy arányú vándorlásai és kataklizmái, amelyik a volt Jugoszlávia területén mentek végbe. A háború alatt több mint 5 millió embernek kellett elhagyni a lakóhelyét. Valamilyen formában. tehát a háborús műveletekkel elűzték őket. Ha összevesszük, tehát a koszovói hadművelet tekintetében. Ebből több mint 1,5 millió elhagyta a volt Jugoszlávia területét is, és Nyugat-Európa különböző országaiban menekültként helyezkedett el, akiknek azért egy része azóta már szintén visszatért. A másik része, majdnem 3 millió ember a volt Jugoszlávia területén keresztül csoportosult át és ment át másra. Ugye 95-ben a szerveket tűzték el Horvátországból több százezer embert, akiknek el kellett menni. Bosznián belül egy óriási megoszlás volt, ugye, tehát tulajdonképpen két országrészt alakítottak ki, az egyik lett a muzulmán Horvát Föderáció, a másik pedig a Szerb Republika Szerbszka, tehát a szerb terület. A kettő között szintén sok százezres lakosság cserélt végbe. Koszovóból először hatalmas tömegek menekültek Macedóniába és Albániába, akkor azok visszatértek, akkor viszont a szerbeknek a százezrei kellett, hogy elhagyják ezt a területet. Nem tudom, hallották a legújabb híreket ma reggel, amikor megint összecsapás volt a két népességcsoport között, aminek elég nagy valószínűséggel további vándorlások lesznek az eredményei. Tehát azt lehet mondani, hogy igazából bőséggel voltak ilyenfajta, többé-kevésbé kikényszerített népességpusztások. Egy másik rész, ugye amikor Lengyelország határait áttették, és a német népességnek el kellett hagynia ezt a területet, akkor természetesen ugyanakkor erre a területre nagy számban kellett lengyeleket telepíteni. Azokat a lengyeleket, akik viszont Lengyelország határainak az elmozdulása következtében Ukrajna területévé vált, és az ottani lengyeleket megint nem szívesen látták, tehát ott szintén közel 2 millió lengyel telepítettek át az ország nyugati területeire. És ezen kívül még Lengyelországon, mivel ez nem volt elég a terület benépesülése, még Lengyelország sűrűn lakott területeiről is telepítettek át ebbe a térségbe. Ehhez már csak ehhez képest egy kisebb epizód, hogy még a mai Lengyelország területének a délkeleti térségében is jelentős ukrán népesség volt még annak idején, amikor 45 után, akik részt vettek az ukrán nemzeti és nacionalista mozgalomban, és már a két világháború között a két népességcsoport, tehát a lengyelek és az ukránok között, akkor egy nagy lengyelországi terület volt, eléggé kiéleződött a helyzet. A lengyelek nem adták meg nekik azt az autonómiát, amire eredetileg megígértek, és az ukránok annak idején erre mindenfajta terrorista merényletekkel válaszoltak, mint amilyet mostanában, ahogy nemrégen Baszkföldön is máshol láthattunk. Az ukránok azonban 40 után is folytatták ezeket a merényleteket, és azt hiszem, valamikor 47-ben volt, amikor egy terrortámadásban meggyilkolták az akkori lengyel hadseregnek a főparancsnokát, ezek az ukrán partizánok, mire a lengyel hadsereg egy végső, ilyen értelme, talán ezt a szót mégsem használjuk, de egy radikális megoldásra szánta el magát, amennyiben egyetlen egy éjszakán körülkerítették az ukrán lakta falvakat, és ez már ugye 45 után történt. Vagonokba rakták az ukrán lakosságot, és elszállították őket az ország északi és nyugati részeire. Most csak 90 után próbáltak néhányan, tehát gyakorlatilag kiürült. Ez a terület igaz, egy hegyes terület volt, nem igazán alkalmas valamilyen intenzív mezőgazdasági művelésre. Ehhez még hozzájön ugye a magyar lakosságnak a Szlovákiából való kitelepítése, amelyik szintén történt a 45 utáni években. És hát a volt Szovjetunió területén jelentős népcsoportoknak az áttelepítése Kazahsztánba és Szibériába és más területekre, tehát azt lehet mondani, hogy bőségesen volt ennek a térségnek a történelmében olyan kataklizmák, amelyek a demográfiai struktúrát jelentősen átalakították és megváltoztatták. Ha már most erről a nagyobb ívű történelmi folyamatról, most a közelebbi jövőre, tehát a 90 óta való időszakra térünk át, akkor bár még mindig differenciált a demográfiai viselkedés ezen a területen, de általában is fő vonásként lehet mondani, hogy a térség egészére, tehát mind egészre mindenképpen jellemző a természetes szaporulat nagyarányú lecsökkenése, és a határok megnyilásával a térségből való elvándorlásnak a megnövekedése is. Azaz Közép- és Dél-Kelet-Európa lakossága ebben az időszakban, különösen már a 90-es évek második felétől abszolúta és jelentősen csökkent. Ennek ugye az egyik oka mindenképpen valóban a természetes szaporulat. Azt lehet, hogy mindenhol csökkent a természetes szaporodás, csökkentek a születési arányszámok és nőttek a halálozási arányszámok. De természetesen, ahol már korábban is alacsony volt, ott nem csökkenhetett annyit, mint ahol korábban magas volt, ott a csökkenésre egyben egyértelműen nagyobb lehetőség. A 90-es évek elején, tehát 89 és 90 fordulóján tulajdonképpen összesen csak két ország volt ebben a térségben, amelyikben negatív volt a természetes szaporulat, ez Németország volt és Magyarország. Azt bizonyára tudják, hogy Magyarországon 1980 óta, tehát immár egy negyed százada, 25 éve minden évben a természetes népmozgalom következtében csökkent az ország népessége, és hát ehhez az időszakhoz képest ez alatt a 25 év alatt az ország mintegy 700 ezer lakost már el. Tehát 700 ezer lak, 10 millió 800 ezer, 7-800 ezer körül volt a maximális népesség szám Magyarországon, és most olyan 10 millió 100 ezer körül van a népesség szám, tehát itt bizony több, közel 700 ezer lakos csökkenés volt már eddig is. Hát minden demográfiai prognózis arra mutat, hogy ennek az üteme a következő időszakban tovább fog gyorsulni. Mondom, a másik ilyen terület volt Németországból, szintén negatív volt a természetes szaporulat már akkor, de oda annak idején többek között a 7 millió vendégmunkásnak a beáramlása annak idején ezt jelentős mértékben még ellensúlyozta. Ugye a 60-as, 70-es években, amikor a fellendülés miatt nagy munkaerő hiány volt, akkor a mediterrán térségből, Törökországból mintegy 7 millió vendégmunkás áramlott el. Nos, a 90-es évek közepére és a 90-es évek végére a 15 itt levő országon már 10-ben negatív a természetes szaporulat. Tehát azok jelentenek kivételt, ahol még egyáltalán pozitív természetes szaporulat van ebben a térségben. Azokat lehetne tulajdonképpen felsorolni. Ugye Lengyelországnak a természetes szaporulata az természetesen még mindmáig pozitív, jó lett, jóval alacsonyabb, mint korábban volt. Szlovákiában a természetes szaporulat szintén pozitív, és hát pozitív természetesen Albániában, Görögországban, Macedóniában. És Koszovóval együtt Szerbiában, és Koszovó nélkül már tulajdonképpen ott is negatív. Az összes többi országban természetes fogyás állt be a népességben, amelyik összességében a vándorlásokkal együtt, mint mondtam, a 90-es évek közepétől kezdve, a térség egészére nézve a népesség abszolút fogyását eredményezi. A legdrámaibb ebben a tekintetben kétségtelenül ez a hirtelen változás az a hold NDK-ban volt, ahol ez a rendszerváltás, amelyik az emberek mindennapi életében és egzisztenciájában is egy olyan fajta fordulatot mutatott, amelyiket talán leginkább a demográfiai magatartásban lehet. A 90-es évek elején, amikor ez a fordulat megtörtént, akkor az NDK-ban, ugye Magyarországon is vannak néha alacsony, tehát negatív természetes szaporulatok, de ott mínusz 6 ezrelék volt a természetes szaporulat, majdnem 1%-kal, évente 100 000-rel csökkent, csak a természetes szaporulat révén, mint mondta, 1 millió emberrel is vándorolt még már azóta, tehát több mint 100 000-rel csökkent csak a természetes szaporulat, a természetes népmozgalom következtében. De ahol szintén nagyon drámaiak voltak ezek a folyamatok, azok a részben a Balkán országai, részben a volt Szovjetunió. Ukrajna és Oroszországban jelentősen csökken a természetes népmozgalom következtében a lakosság létszáma, amelyik kisebb részben a születésszám csökkenésének, de jóval nagyobb részben a halálozási arány óriás arányú megnövekedésének a következmény. Az egészségügyi rendszer olyan mértékben elromlott. Ez a megrázkódtatás, különösen ott, ahol azért mondjam, az emberek oly szilárdan hittek ebben az egész rendszerben, nagyon sokan a szegénység ellenére, és akkor, amikor kiderült, hogy az egész igazából egy szinte hónapok alatt mint buborékként felrobbant az egész, ez élettanilag is olyan, nem beszélve arról, hogy az alkoholizmus hatalmas mértékben megnőtt ezután az időszak után, szóval sok minden járult hozzá, hogy óriási mértékben megnőttek a halálozási arányszámok. Valamikor még a 80-as években és a 70-es években Magyarországon volt a legmagasabb a halálozási arány ebben a térségben, ma a volt szovjet köztársaság ebben a tekintetben messze megelőzik. Nagyjából ugyanez a helyzet alakult ki Bulgáriában is. És legutolsó időben természetesen Szerbiában is, ahol szintén sokként érte az egész társadalmat azok az események, amelyek ott a legutolsó időben végre. Igen, jelentősen csökkent a balti országok népessége, talán az egyik legnagyobb arányban, amelyik talán csak kisebb részben a természetes népmozgalomnak, nagyobb arányban az ottani orosz népesség elköltözésének és elvándorlásának köszönhető. Ugye a szovjet időkben rengetegen beköltöztek Oroszországból ezekről a térségekben, részben a hadsereg révén, tehát ott szolgáltak katonaként, ezután ott maradtak. A függetlenség után ezek az országok hát nem éppen először barátian bántak ebből az orosz ajkú vagy orosz anyanyelvű népességgel, azt követelték tőlük, hogy állampolgárságot akkor kapják meg, hogyha megtanulnak litvánul, lengyelül vagy észtől, és leteszik ezekből a nyelvekből a vizsgákat, ugye hát amelyik azelőtt ilyen értelemben föl sem merült. Szóval, és ezért igazából máshol, ha ezt nem tették le, akkor többféle negatív megkülönböztetés érte őket. Úgyhogy az orosz népességnek, ha a többsége ott is marad, de egy igen jelentős hányada elhagyta ezeket az országokat, miközben, minek a következtében sok százezerrel csökkent a balti államoknak a népessége ebben az időszakban. Na hát nagyjából ezek azok a fő demográfiai folyamatok, és most áttérnénk egy kicsit erre a bizonyos etnikai, nyilvánvalóan ez nem hagyta változatlanul az etnikai szerkezetét ennek az egész térségnek. Hogyan változott az egyes etnikumoknak a nagysága ebben a rövid 20. században? A rövid 20. század ugye azon alatt értik, hogy igazából az első világháborúig tartott a 19. század, az első világháborúval kezdődött a 20. század, és a 89-90-es fordulattal tulajdonképpen befejeződött, és egy új korszak, mintegy a 21. század indult meg. 1913 és 1990 93 között hogyan alakult az egyes etnikumoknak a népesség száma?
1912 és 1990. Albánok. 1 millió volt a számuk 1900. Tehát itt az etnikum, nem Albánia lakosságáról van szó, hanem az albán nemzetiségű népességről, amely a szomszédos területeken, és ugye Koszovóban, Macedóniában és más területeken él, 4,7 millió 1900. Bulgárok 3,7 millió 1912-ben, 7,7 millió 1990-ben. Csehek 6,6 millió 1912-ben, 9,8 millió 1990-ben. Görög 5,7 millió 12-ben. 9,3 millió 1990-ben. Horvátok 3 millió 1990-ben. 4,5 millió 1990-ben. Lengyelek 16,7 millió 1910-ben, 38,6 millió 1990-ben. Magyarok 10,6 millió 1912-ben, 13,2 millió 1990-ben. Németek. Hangsúlyozom, ez azok, akik közép- és dél-kelet-európa országaiban élnek jelenleg. Tehát arról van szó. 6,7 millió 1912-ben, 600 ezer 1990-ben. Kevesebb, mint a tizedére csökkent ez a létszám. Tehát a közép- és dél-kelet-európa országokban élő németek létszám. Oroszok. 150 ezer, tehát 0,15. És 1 millió, hozzá kell tenni ezt, Nyugat-Ukrajna hozzával számítva ez a térséghez. Tehát itt ez nyilvánvaló a Moldvába és Nyugat-Ukrajnába való orosz bevándorlásnak a számai ezek. Románok. 10,1 millió. 1912-ben, 22 millió 1990-ben. Szerbek, 5,1 millió 1912-ben, 8,8 1990-ben hordozók voltak. Szlovák, 2 millió 1912-ben, 4,8 millió 1990-ben. Szlovének 1,4 millió 12-ben, 1,8 millió 1990-ben. Törökök 1,9 millió 1912-ben, 1,1 millió 1990-ben. Ukrán 5 millió
1912-ben 8,7 millió, 1995-ben összesen ezekben ültetek. Nem mindegyik manifestálóval.
Vannak még mások, gagauzoktól kezdve sok minden örmények, más nemzetiségek is élnek, de azok olyan kis számban talán nem érdemes. 79,1 millió volt 12-ben, és 136 millió 1990. Nagyjából látható úgy, hogy milyen fajta demográfiai mozdulások történnek. Albánok száma ebben az időszakban közel az ötszörösére. A demográfiai folyamatok következtében. Ugye ez igazából a demográfiai magatartás. Nézzék meg, a magyarok száma és a románok száma 1910-ben lényegében azonos volt. Sőt, a magyarok voltak egy kicsit többen, 10,6 millió, a román nemzetiségű vagy anyanyelvű népesség volt 10,1 millió.
1990-re a magyarok száma nőtt mintegy 30%-kal, vagy kevesebb, mint 30%-kal, és jóval több, mint megduplázódott a román népesség. Tehát jelenleg több, mint 2/1 az arány a kettő között,
és ez igazából csak ez jelentős részben a demográfiai magatartásnak, kisebb részben természetesen az asszimilációnak is az eredménye, tehát hogy nyilván a Romániában egy jóval nagyobb arányú, egy nagyobb arányú asszimiláció ment végbe, bár ilyen azért Magyarországon is volt, de olyan kicsi volt az a román etnikum, hogy ez ilyen értelemben nem játszott jelentős szerepet. A két legalacsonyabb természetes szaporulatú volt a magyar és a szlovén etnikum, amelyikben a legalacsonyabb volt ez a szaporulat. Általában majdnem mindenhol körülbelül olyan másfél-kétszeres növekedés volt az etnikumok létszámában, ugye ezekettől lényegesen elmaradtak, és van kettő, ahol radikális csökkenés következett be az itt, ebben a térségben élőknek a számában. Ugye a legfeltűnőbb ebben a tekintetben a német népesség száma. 1912-ben még közel 7 millió német élt ezekben az országokban, tehát ezeknek az országok területén, amelyik 600 ezerre csökkent le mostanára. A másik ilyen jelentős csökkenés ugye a törököknek a száma, akik 1,9 millióan voltak, és annak ellenére, hogy a természetes szaporulatok jóval nagyobb, mint az átlagnak a természetes szaporulata a számuk, hát részben ezeknek a lakosságcseréknek a következtében, vagy amit említettem, ez a legutolsó bulgáriai események következtében 1,1 millióra, tehát majdnem a felére csökkent. Ezzel függ össze talán, azt lehet mondani, az a kisebbségi helyzet, az a demográfiai mozaik, amelyik korábban Közép-Európát jellemezte. Közép- és Dél-Kelet-Európát jellemezte. Ugye ezt a térséget általában úgy tartották számon, mint a népeknek egyfajta mozaikját, ahol sok, igen sok nép viszonylag szűk területen egymás mellett, etnikumok élnek egymás mellett. Talán bizonyos megkötésekkel és bizonyos szűkebb területekre értelmezve ez ma is igaz, azonban ez a bizonyos kisebbségi, ez a népességi mozaik a történelem sajátos folyamán, amelyik ebben az időszakban, ebben az évszázadban, ebben a térségben következett, igen nagy mértékben csökkent. Hogyan állt, tehát közép- és dél-kelet-európai népességen belül mennyi volt a kisebbségeknek az aránya az alatt az évszázad alatt? 1912-ben ebből a 79 millió népességből 34,6 millió igazából kisebbségének számított. Tehát olyan országban élt, ahol ő kisebbség volt. Ugye ezekben a birodalmakban azért meglehetősen nehéz meghatározni, hogy tulajdonképpen kiszámít kisebbségnek. Az osztrák, itt van az osztrák-magyar monarchia, akkor ki volt ebben igazából a kisebbség? Erre valamilyen definíciót kellett alkalmazni. Tehát azt lehet mondani, hogy azok nem számítanak kisebbségnek, akik ennek a birodalomnak a területén belül olyan tartományban éltek, amelyik viszonylag jelentős autonómiával rendelkezett. Tehát amelyikben ők, azaz, tehát nyilvánvaló, hogy a németek és a magyarok természetesen nem számítottak kisebbségnek, de Csehország területén a csehek sem számítottak kisebbségnek, hiszen azért őnekik azért egy jelentős anyanyelvi, stb. Autonómiájuk volt. A Horvátországban élő horvátok szintén nem számítottak kisebbségnek, és a Lengyelországban élő lengyelek sem számítottak kisebbséget, hiszen a tulajdonképpen Galíciának a hivatalos nyelve a német mellett, vagy azt megelőzően is a lengyel volt, tehát ők tulajdonképpen saját kultúrájukat teljes mértékben kibonthatták és gyakorolták. Kisebbségnek számítanak ugyanakkor mondjuk a magyarországi szlovákok, akinek ez nem volt igazából megadva, tehát azt lehet mondani, hogy az egész szlovák nép bizonyos értelemben kisebbségben élt a monarchián, ez tényleg. Nos, Tehát ha ezeket a definíciókat próbáljuk alkalmazni, akkor mondom, kiderül, hogy 34,6 millió ember volt kisebbségben. Ezek között a szlovákok és a szlovének ezek ebben az értelemben 100%-ig kisebbségben éltek, mert egyiknek sem volt megadva, az egyiknek a monarchia magyar területén, a másik a monarchia osztrák területén ez a fajta autonómia. Az ukránok szintén, ugye Galíciában éltek lengyelek és ukránok együtt, de az ukrán nem volt elismerve olyan mértékben, olyan nem értelemben Galícia nemzet, tehát országalkotó nemzetiségének, mint ahogyan a lengyelek volt. Azaz azt jelentette, hogy a lakosságnak, az egész térség lakosságának közel a fele tulajdonképpen kisebbségének számít. Ugye ha annak idején a Trianon előtti Magyarországot nézzük, arra nagyjából ugyanez az igaz. Tehát az akkori lakosságnak a fele tulajdonképpen a nemzetiségekhez tartozott, de nem magyar volt, de ez egyáltalán nem volt, hogy mondjam, feltűnő az egész térségben, ez az egész térségnek a lakosságára tulajdonképpen igaz. 1930-ra ez a 43%-os kisebbségi arány 23%-ra csökkent. Azaz új független országok létrejöttével, valamint már akkor, főleg, amint mondtam, a Balkánon bizonyos népességcserékkel ez a kisebbségi arány tulajdonképpen jelentősen lecsökkent. 1912-ben a magyaroknál volt a legkisebb a kisebbségben élőknek az aránya. Gyakorlatilag a bukovinai és a moldvai csángók kivételével mindenki az akkori ország területen élt. 1930-ra a magyaroknak a 28%-a élt kisebbségben, amelyik az egyik legnagyobb arány lett, de kétségtelenül a legnagyobb arányszámban az ukránoknál volt. Ugye Lengyelország hatalmas mértékben kiterjedt kelet felé, és hatalmas ukrán tömegeket foglalt magában. Románia Bukovinával és Beszarábiával szintén hatalmas nagy ukrán népességet foglalt magában. Igazából tehát a térségben az ukránoknak egy jelentős hányada ilyen értelemben kisebbségben. És 1993-ra, annak ellenére, hogy új kisebbségek teremtődtek. Ugye hát azáltal, hogy az országok felbomlottak. Ugye azelőtt a Jugoszláviában minden szerb a saját országában élt. 1993-ra azok a szervek, akik Szerbia határain kívül éltek, mondjuk Horvátországban vagy Macedóniában, azok kisebbségé váltak. Azok a horvátok, akik Szerbiában éltek, kisebbségé váltak. Tehát egy csomó új kisebbség teremtődött, ennek ellenére a kisebbségeknek az aránya 10%-ra csökkent le az összegességből. Tehát 43% 12-ben, 23% 1930-ban, és 10% összességében 13 millió ember él a térségben kisebbségben. A legnagyobb arány az albánoké, az albán nemzetiségű vagy anyanyelvű lakosságnak 41%-a, tehát közel a fele, ugye él részben Koszovóban, Macedóniában, Montenegróban kisebbségben, és kétségtelenül most látom, azt hittem, hogy a magyar a második, de nem, a horvátoké a második 23%-uk ér kisebbségben, részben Boszniában, részben pedig Szerbiában, és a harmadik a magyaroknak az aránya, mintegy 22%-a a magyar népességnek ér kisebbségben. Ebben a kisebbségben. Másoknál szinte eltűntek a kisebbségek. Ugye említettem, az ukránok óriási arányai a kisebbségben még a két világháború között is. A mai Ukrajna tulajdonképpen az ukrán lakosságnak a döntő hányadát magában foglalja, de a történelemnek ez a sajátos menete tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy jelentős hányadban megszüntette azt az etnikai mozaikot, amelyik korábban ebben a térségben. Nem teljesen szüntette meg, de ennek egy jelentős hányadát igazából persze. Kis térségek maradtak meg, ahol ez az etnikai mozaik nagyobb arányban megmaradt, az Erdélyi medence természetesen az egyik ebből. A Vajdaság, Moldva bizonyos területei, Szerbiának és Jugoszláviának bizonyos térségei ide számítanak, de ez már jóval kisebb mértékben áll, mint korábban. Azaz megváltozott. És sajnos van valami igazság abban, hogy a horvátokról hallottam, hogy mondták, hogy először csinálunk egy jó kis etnikai tisztogatást, utána pedig elindulunk a demokrácia felé, hogy azok az országok, amelyek valamilyen az etnikai homogenitásnak nagyobb fokát érik el, valahogy mégis a stabilabban tudnak haladni. Ugye pont ez a bizonyos Horvátország, amelyik addig, amíg a jelentős szerb kisebbsége volt, addig a decentralizációnak, a régió kialakításának és azoknak valamilyen nagyon autonómia adásának kifejezetten ellenállt és semmiképpen nem volt hajlandó rá, amikor megtörtént a
a krajinai szerb népességnek a kiűzése, abban a pillanatban kialakították az autonóm megyéket, választásokat csináltak, és nagyfokú decentralizáció ment végbe az ország közigazgatásában, mert most már nem kellett attól félni, hogy lesznek olyan térségek, ahol a kisebbség van többségben, ugye, és azok ugye. Egyébként annak idején, ugye a Trianon előtti Magyarországon nem utolsóban azért volt olyan szűk a cenzus, tehát a választójog, és azért korlátozták annyira, mert ott is attól féltek, hogy a megyékben, bizonyos területeken a nemzetiségek kerülnek többségbe, és akkor ott egy másfajta nemzetiségi kormányzatot kell adni a megyéknek, és hát ez ettől való tartás volt egy jelentős részben a meglehetősen szűkkel megszabott választó jognak az oka ebben a térségben is. Tehát ennyit az etnikai kérdésekről, és akkor még talán a két dologra térnénk ki ezen az órán, egyik a vallási megoszlás a térségben, a másik pedig tulajdonképpen ezekből a történelmi hagyományokból fakadó valamilyen fajta politikai takozódás. Tehát ugye a vallásról és a hozzátartozásról hozzá kell tenni, tehát az egyik legnehezebb adatokat kell tenni. Egyes országok kifejezetten elzárkóznak attól, hogy ilyen statisztikákat csináljanak. Magyarországon is a 2001 évi népszámlálás előtt tulajdonképpen ilyen statisztika nem volt, és az országok többségében mindmáig nincs. Van ilyen Romániában, van Lengyelországban, bizonyos országokban, de sok országban mindmáig ilyen statisztika nincsenek. Többé-kevésbé pecslésekkel állapítja a vallási összetétel. Felhasználják néha az egyházaknak a saját híveikről készült statisztikáit, de ez szinte minden országra igaz, hogyha ezt összeadnánk, akkor az ország lakosságának körülbelül a 2-3-szorosára is jönnek ki. Tehát minden egyház nyilvánvaló jóval több hívet tart számon, legalábbis a helyett becsléseikben, meg néha anyagi és egyéb meggondolásokból kiindulva, mint amennyi a valós létszám. Tehát amit a továbbiakban mondok, tehát ezek mindenképpen valamilyen fajta becsléseknek a jelentők. Az kétségtelen, hogy az egyházakhoz tartozók, ugye ha megnéznek egy a 20. század elején levő statisztikákat, akkor gyakorlatilag olyan, hogy valakinek nem tartozik egyházhoz, ilyet nem lehetett beírni. Tehát mindenkinek valamilyen egyházhoz tartoznia kellett, ez egy kötelező dolog. Ez a 20. század végén és a 21. század elején már nincs így, tehát minden országban körülbelül a 20-25%-a a népességnek azt mondta, hogy nem tartozik egyik felekezetet, sem egyik egyházhoz sem. Tehát ilyen értelemben a vallásosság az jelentősen csökkent, de nem azonos arányban és mértékben csökkent a különböző egyházak is. Sajátos módon a protestáns egyházaknak a híveinek a száma csökkent a legnagyobb mértékben. Ugye azért, hogy mondjam, a fanatikus vallásosság a protestánsokat általában kevésbé jellemzi, mint a többi felekezetet. És ehhez mindjárt hozzá kell tenni, hogy a protestánsok laktak egyáltalán ebben a térségben, ha most ugye a Németországnak a keleti térségeit is hozzávesszük, leginkább a legfejlettebb országokban, és őnekik a legnagyobb arányokban vannak közöttük a városlakók. Most az elvilágosodás, a szekularizáció nyilvánvaló a városi és a fejlett térségekben, a megmaradó, a hagyományos falusi közösségekben jóval kevésbé megy végbe, mint a képzett városi fejlett országokban lakó. Tehát ez az oka talán az egyik oka annak, hogy a protestánsnak valóknak a száma csökkent a legnagyobb értékben ezekben az országokban. Elég kevés ország van, ahol protestáns többség volt ezekben az országokban. Ugye mindenkerül Németországnak a keleti és északi területei tartoznak ebbe a kategóriába. A cseheknél, hogyha a huszita hitűeket tekintjük annak, akkor ott van egy ilyen réteg, és emellett Észtország és Lettország lakosságának a túlnyomó hányada volt eredetileg luteránus, tehát amelyik a protestáns egyházakhoz tartozott. Jóval kisebb arányú ez a csökkenés a többi egyházaknál, tehát a katolikus egyháznál, a keleti ortodox, a keleti keresztény egyháznál és az iszlámnál. Tehát valamennyi, ugye ezek a vallások megtalálhatók. És természetesen a holokauszt miatt a zsidó vallásoknak a száma csökkent legnagyobb mértékben, de ez nem a vallás elhagyása, hanem hát a népesség elpusztulása, részben pedig ezt a régió, ebből a régióból való elvándorlások következtében. Ugye még a 30-as években is több mint 6 millió zsidó vallású, vagy zsidónak a statisztikákban zsidónak tekintett lakosság élt ebben a térségben. Hogy mennyi a jelenlegi számunk, ezt nagyon nehéz lenne megmondani, de egészen biztos, hogy a töredéke annak a számnak, amelyiknek. Érdekes volna, az ortodox hitűeknél legkisebb mértékű a csökkenés.
Tehát még a protestánsoknál igen nagy mértékű, a katolikusoknál is van csökkenés, tehát jóval-jóval kisebb, az ortodoxoknál még kisebb, az iszlámnál pedig többen vallják magukat, ilyen kitűnek, részben a természetes szaporodás miatt is. Ugye az albán lakosságnak a jelentős hányada az muszlim, és ez a lakosság ötszörösére nőtt ebben az időszakban, abban a térségben, ezeken láthatják. Tehát ott növekedés van, de az ortodoxoknál is igazából alig van csökkenés, inkább növekedés. És ez 90-ben egyébként valamennyi egyházra jellemző, hogy a kommunista uralom megszűnése után kétségtelenül volt egyfajta vallási reneszánsz szinte valamennyi országban. Az, hogy szabadon lehetett gyakorolni a hitet, és megvallani a hitüket, ez egy átmenetileg egy igen nagy arányú növekedést eredményezett, szinte valamennyi, rövid ideig szinte valamennyi fekezel. Amit mondtam, a protestánsoknál ez a csökkenés, ez inkább a szekuláris, tehát az évszázados trend megmutatkozott meg nagyon mértékben. Tehát minden vallásnál volt egy átmeneti, jelentős mértékű fellendülés, amelyik a létszámokban is megmutatkozott. Azután már a 90-es évek végétől ez az átmeneti eufória, így mondjam, tehát ez a hirtelen érzés, hogy most már lehet templomba járni szabadon, vagy valami ilyesmi, az csökkent. Kicsit meg is változott, azt lehet mondani, az egyházaknak a helyzete is. Azért volt, ahol azért kooperáltak elég erősen az államban, az ortodox egyház is, de a mégiscsak a háttérbe szorított helyzetből hirtelen egyfajta hatalmi helyzetbe kerültek, amelyik azért nem mindenkinek tetszett. És ez azért bizonyos rétegeket igazából ki is ábrándított az egyházakból. Ugye a legtipikusabb példája ennek azt lehet mondani, hogy a Lengyelország. A lengyel lakosság hagyományosan katolikus és hívő katolikus volt. Ha a rendszerváltás előtti időszakban ugye az ellenállási mozgalomnak is tulajdonképpen igen jelentős hányada ilyen értelemben a katolikus egyházhoz kötődött. Ha az egyház valamit mondott, hogy ezt csinálják a lengyelek, vagy azt csinálják, akkor a lengyelek 90%-a azt szerint ahhoz tartotta magát, amit a prímás érsek mondott, amit az egyház mondott. És furcsa módon, amikor tulajdonképpen ez a fajta nyomás az egyházra megszűnt, a lengyelek már nem, a többségük talán igen, de azért összességében nem mindig azt követik, amit az egyház mond. Ez ugye ennek egy sajátos példája volt, hogy annak idején lengyel elnökválasztás, amikor Lech Wałęsa tulajdonképpen az annak idején ellenállás hőse állt egyik oldalon, akit az egyház 100%-ig támogatott az elnökjelöltségben, és a másik oldalon állt a posztkommunista Kwaśniewski oldalon, és az emberek nem Wałęsát választották meg, annak ellenére, hogy az egyház minden tekintetben a 100%-os támogatását mellé tette, hanem Kwaśniewski. Tehát egyfajta, hogy mondjam, amikor már az egyház nem az elnyomott egyház, akivel szolidaritást kell mindenáron vállalni, hiszen közös szolidaritás, hanem más meggondolások is vannak az embereknek a politikai vagy egyéb döntései mögött, akkor ez a fajta az egyháznak ilyen 100%-os követése még a lengyeleknél sem olyan egyértelmű, sőt nagyon nem egyértelmű, amit azért végül is csak ennek a választásnak a kimenetele. Ugye, ami az ortodox egyházat illeti, azért az eléggé kooperált valamilyen formában a volt szovjet egyházzal, és ezért a rendszerváltás után ott is elég sajátos folyamatok lett. Először is ugye valóban egy hatalmas fellendülés volt az első években. A sztálini időszakban a templomoknak a döntő hányadát tulajdonképpen vagy lerombolták, vagy más célokra, raktárra, stb. Vették igénybe. Tehát ez különösen a 20-as, 30-as évekre volt minden jellemző. Ugye ezért igazából működő templom tulajdonképpen alig volt a volt Szovjetunió területén. Egy egészen furcsa szám létezik, például ebben egy adat létezik, ugye a templom rombolás zömében a két világháború között ment végbe. Annak idején Szovjetunióban, akkor még ez a tüzes bolsevizmus volt és ateizmus volt, amelyik ezt az országot annak idején veszélytette. Azokban a területekben, amelyeket a második világháború után csatoltak a Szovjetunió, tehát Belarusziának a nyugati része és Ukrajnának a nyugati része, az annak idején ez nem érintette, és a második világháború után templomrombolás tovább már nem folyt. Ugye már Sztálin a világháború alatt bizonyos értelemben az orosz nemzeti érzelmeket meg a vallást azért felhasználta arra, hogy a katonákban egyfajta hazafias, meg hitet keltsen ebben a tekintetben a németek ellen folytatott háborúban. A 70-es években a működő templomoknak az egész volt Szovjetunió területén több mint a 70%-a abban a keskeny sávban volt, amelyiket a II. Világháború után csatoltak országhoz. Tehát Galíciában, a Kárpátalján és Nyugat-Belorussziában, amelyeket Lengyelországhoz csatoltak vissza. Ugye a másik ország, ahol ilyen nagy, óriási arányú ateista propaganda és templomrombolás volt, az Albánia volt, amelyik kifejezetten meghirdette azt, hogy ateista állam, és ezért a templomokat mint más célba vették igény, vagy lerombolták. Nos hát, amit mondtam, Oroszországban egy óriási arányú templomépítés indult meg, ha valaki akár Moszkvából vagy valahol jár az orosz vidéken, azokat a nagy székek, bazilikákat is újjáépítettek, de mindenhol templomépítés van. Nagyjából azért hasonló vonások vannak Romániában is, ha valaki arra jár, ortodox templomok épülnek a erdélyi településeknek egy jelentős hányadában állami támogatással, de ez még mindig nem hasonlítható ahhoz, ami Oroszországban ebben a tekintetben. Ugye az ortodox egyház is nagyon különböző volt. Illetve pontosabban, ha már meg is maradtak ortodoxok, ezek a népek, amik kiváltak, tehát a Moldova, Ukrajna, meg a többi területek, egyik fő terület az, hogy az egyházoknak valamilyen fajta önállóságuk adnak. Ugye az ortodox egyházban ezt mondják az autokefál egyházaknak, amelyik nem függ, ugye eredetileg a konstantinápolyi metropolitától, utána pedig a moszkvai metropolitától. Ukrajnában ma háromféle ortodox egyház van egyébként, ugye, amelyik továbbra is a moszkvai metropolitát tekinti a főnek ebben a tekintetben. Van egy másik, az autokefál ukrán egyház, amelyik azt mondja, hogy nem igazából a Moszkvához nem tartoznak, hanem az ukrán egyház, ez egy teljesen független egyház. És van egy harmadik, amelyik ugyan már nem is ortodox egyház, de hát amelyiknek a története ebből a szempontból, tehát ez a görög katolikus egyház. Ugye talán egészen röviden a történet, ugye ez az egyház, igazából eredetileg ez a lakosság ortodox volt, akik a volt Lengyelország és az Osztrák-Magyar Monarchia területén. Na most mind a két országban annak idején volt egy törekvés, hogy ezt az ortodox lakosságot valahogy a katolikus egyháznak a kereteiből próbálják átterelni, és ezt egy olyan kompromisszum formájában történt meg, hogy meghagyták azt a lehetőséget, hogy a papok továbbra is nősüljenek, meghagyták a liturgiát teljes egészében a görög keleti liturgiában, de ez az egyház felvállalta azt, hogy a pápa fennhatóságát, és ennek a következtében görög katolikusok lettek. Ennek a görög katolikus egyháznak is a története később elég furcsán alakult. Ugye, amikor Oroszországhoz visszakerültek ezek a lengyel területek, akkor megtiltották azonnal a görög katolikus egyházat, és ez a lakosság ismét a görög keleti egyházba tartozott. Ugye az osztrák-magyar monarchia megmaradt, a lengyelek azok katolikusok voltak, az ukránok görög katolikusok voltak, és az ukránoknál előbb-utóbb valamilyen fajta a nemzeti identitásnak, az ukránságnak a jelképévé vált ez a görög katolikus. Tehát igazából ahol ez megmaradt jelentős hányadban, az az ukrán népesség volt, akiknek ez részben a nemzeti identitását is jelentette. Tehát a görög, az ortodox keleti oroszokkal, és a katolikus lengyelekkel szemben nekik megvolt a saját vallásuk, és ez adta a saját nemzeti identitásukat azoknak az ukránoknak is, akik egyébként nem beszéltek ukránul. Ugye, mert azért sokan a közösségben. Románia, a Erdély területén ugyanúgy kialakult ez a fajta görög-katolikus egyház, de ott igazából sokkal kevésbé azonosult azért a román népesség ezzel a görög-katolikus egyházzal. Szintén megmaradt, de azért nem olyan hányadban. Nagyon sokan visszatértek a görög-keleti egyházhoz, és csak a kisebbség maradt meg a görög-katolikus hitel. Azok közül, akiket eredetileg állt. Most amikor jött a kommunizmus időszaka, tehát 45 után, akkor ezekben az országokban szinte kivétel nélkül mindenhol betiltották. Nem utolsóban Sztálin instrukciója alapján a görög-katolikus egyházat. Természetesen betiltották őket Ukrajnában, és elvették a templomaikat. Betiltották Romániában, és elvették a templomaikat. Betiltották Szlovákiában, ahol egy jelentős ukrán kisebbség élt, és elvették a templomaikat. És ugye más okokból, nem az ortodox egyház való visszatérés szándékával, de a lengyel katolikussággal való szembeállás miatt betiltották Lengyelországban, és elvették a templomaikat. Tulajdonképpen két országban maradt meg ez az egyház, egyfelől Magyarországon, ahol viszonylag kis súlya volt, másrészt pedig Horvátország. 1990 után ismét legalizálták ezt az egyházat, és szintén robbanásszerűen terjedt el, és ugye ezek után, amikor már kevés volt a templom, elkezdték őket építeni, de először az Ukrajnában is különbözően a három egyház harcol azért, hogy kié legyenek ezek a templomok a megmaradt területeken, mivel az egyházak szétbomlottak, és meglehetősen ellenséges viszonyok alakultak ki közöttük ebben az időszakban, hogy aztán hogyan fog ez a később évben alakulni, ez még nem igazán tisztán. Tisztán látható, hogy milyen fajta megoszlás végül is valóban egyes egyházak mennyi híven tudnak a magáinak megtudni, akik valóban hozzájuk tartoznak. De ez a görög-katolikus egyház talán az a másik, az iszlám mellett, amelyikre mondtam, amelyikben igen nagy számú a növekedés az utolsó években, amelyiket a magáinak tudhat. Egyszerűen azért, mert azelőtt azt lehet mondani, hogy bizonyos katakomba életet élt. Tehát senki nem is vallhatta magát ennek a vallásnak a hívének, mivel betiltott volt hosszú ideig. Ennyi talán a vallási megoszlásról a térségben, és hát ha még van egy kis időnk, akkor arról beszélnék, hogy ezek a történelmi tapasztalatok, tehát azok a talán a különböző országrészeknek a különböző történelmi tapasztalatai valamilyen formában tükröződnek ezekben az országokban a politikai magatartásban. Tehát, hogy az egyes országokon belül a különböző országrészekben lakóknak másfajta politikai magatartása. Tradicionálisan és hagyományosan. Egyes országokban ez sokkal pregnánsabban jön ki, máshol kevésbé. És ez nem abban mutatkozik meg elsősorban, hogy ők egy valamilyen fajta pártra szavaznak és szilárdan amellett tartanak ki. Hiszen ismerve ezt a közép- és kelet-európai politikai tabellát, a pártok nagyon gyorsan váltakoznak, eltűnnek, a lakosság csalódik bennük, egészen mások érnek a helyére, hanem egyszerűen valamilyen fajta, másfajta politikai magatartása. Tehát lehet, hogy egészen fajta új pártok jönnek, a lényeg az, hogy ők más pártokra és másképpen szavaznak, mint az ország más részére. Tehát egyfajta tradicionális, másfajta magatartás, amelyik nem a konkrét pártól függ, hanem egyszerűen a másságban. Tehát a különbözőségben mutatkozik meg az ország különböző részei között. Lehet, hogy nem tudunk ennek a témának teljesen a végére jutni ebben az időszakban, azért néhány országban azért próbálnám ezt érzékelni. Ugye az egyik első Lengyelország. A lengyel nép egyébként talán az egyik az, amelyik a több szempontból igazából, hogy mondjam, éppen azért, mivel annyira cserélődött a népesség, ugye mondtam, eltolták az ország határait 500-600 kilométerre keletről nyugatra, hatalmas nagy belső mozgás és vándorlások indultak meg ezen a népességen belül, tehát ott valamilyen fajta regionális identitás talán az egyik legkevésbé érezhetők. Elsősorban lengyelnek tartják magukat, és ez a hovátartozás az óriási keveredés miatt kevésbé érezhető. Kicsitán ugyanakkor azért valamilyen formában azért létezik. Ugye vannak olyan városok, amelyekben szinte kollektíven vándoroltak, vagy telepítették át a lakosságot. Ugye Breslau vagy Wroclaw az egyik legnagyobb lengyel város, a rádióadások és a helyi adások azok továbbra is lembergi dialektusban adnak a lengyel nyelvet, ugyanis a lakosság 80%-át annak idején Lembergből, azaz Lvovból, amelyik ugye ukrán város lett, telepítették át Wroclawba. Most, Lengyelországban éppen ezért, mert a nyugati térségben, elsősorban ebben a galiciai térségben a lengyelek voltak a városlakók, és az ukránok voltak azok, akik a falvakban laktak. Tehát ez az áttelepített népesség, ez azért annak ellenére egy kevésbé fejlett térségből származott, alapvetően városlakó volt és képzettebb volt, mint a többiek. Tehát azok a lengyelek, akiket kitelepítettek. Míg Lengyelországnak a mai keleti részén tradicionálisan megmaradt az a nagy népsűrűséggel élő és kis parcellákon gondolkodó katolikus palasság. Tehát az ország déli részén és az ország keleti részén nagyjából ez a jellemző, míg az ország északi és nyugati részén, amelyik német terület volt, ahonnan újonnan jött népesség van betelepítve, annak sok tekintetben más a katolikus. Ugye először talán az határozta meg ezt, hogy amikor ők áttelepültek, akkor ezt annak idején a kommunista párt propagandája mondta azt, hogy mi adtunk nektek új lakóhelyet, mi adtunk nektek új földeket, mindent nekünk köszönhettek, és különben is, ha a Szovjetunió nem állna mögöttünk, akkor a németek mindjárt visszafoglalnák ezeket a területeket, megvennék a földjeiteket, tehát hogy mondjam, beléjük oltották azt, hogy ezek valamilyen formában a szocialista meg a kommunista eszmékhez valamilyen mértékben jobban ragaszkodtak. Így azután ez igazából megmaradt mindmáig ez a fajta kettősség. Tehát a parasztpártra, meg a katolikus egyház által támogatott pártokra szavaz általában Lengyelország déli és keleti területe, a A nyugati és az északi területek általában inkább ezt a bizonyos szocialista, vagy a posztkommunista, vagy az ilyen pártokra szavaznak. Tehát jól lehet, már régen tudják, hogy nem őnek köszönhetik azt, hogy földet kaptak, meg a németek nem jönnek oda-vissza, hogy elvegyék tőlük is. Főleg a Szovjetunió nem fogja megvédeni őket a továbbiakban, ha a németek visszajönnének. Tehát ezek a dolgok nincsenek, de azért a hagyományos politikai viselkedési attitűdök ilyen értelemben teljes egészében megmaradtak Lengyelországban. Általában ez a nyugati ország rész éppen a városi származása miatt jobban világít, jobban alkalmazkodik a változásokhoz, ma sokkal gyorsabban fejlődik, mint ahogyan korábban, mint ahogyan a keleti és a déli sokkal konzervatív lengyel területek. Szóval határozottan megmutatkozik. Régebben mindig azt mondták, hogy Lengyelország térképén pontosan ki lehet mutatni a régi határokat, ahol sűrűbb a vasúthálózat, ugye ott voltak a volt német és osztrák területek, ahol ritka a vasúthálózat, azok voltak a régi orosz területek, már nem csak ebben mutatkozik meg. A vállalkozások számától kezdve, de a politikai megatartásban sem tekintve. Ugye, ha tovább mennénk Csehország területére, annak idején a II. Világháború után Csehországban, mint mondtam, nagyjából hasonló folyamat ment végbe, mint Lengyelországban. A határmenti területekről ezt a 3,5 millió németet kitelepítették, és helyére valahonnan máshonnan kellett hozni népességet. A nagy különbség Csehország és Lengyelország között ebben a tekintetben az, hogy Lengyelországnak volt honnan hoznia. Tehát azokról az ukrajnai területekről, amiket feladtak, ahonnan egy képzett városi népességet tudtak áttelepíteni ezekre a térségekre. Csehszlovákiától nem vettek el semmiféle területet, tehát nekik nem volt honnan áttelepíteni ide, mert valahonnan máshonnan kellett összeszedni ezt a lakosságot. Olyanokat, olyan szegény parasztokat, akiknek nem volt, akik általában egy képzetlenebb embereket telepítettek ezekbe a nyugati térségekbe, Szlovákiából hoztak lakosságot oda, jelentős, talán az elmúlt órán említettem, jelentős cigány lakosságot, mindegy volt bárkit, csak telepítsük oda, ukránokat, akik éltek Kelet-Szlovákiában, vittek ebbe a térségekbe, és voltak magyarok is, akiket kényszer áttelepítéssel annak idején a Szudétavidékre telepítettek át ebben az időszakban. Az jelenti, hogy egy meglehetősen vegyes, és ilyen értelemben egy jóval kevésbé képzett, jóval kevésbé öntudatos népesség volt, amelyik ezt a határmenti térségeket elfoglalta, akiknek viszont sokkal inkább elhitték azt, hogy ezt valóban a kommunista pártnak köszönhetik, hogy az előtti helyzetükhöz képest sokkal kényelmesebb házakba, lakásokba költözhettek be, mindenfajta felszereltséggel, amit a németeknek ott kellett hagyniuk. Földeket kaptak, amelyek sokkal jobbak voltak, tehát összehasonlítva az ő státuszuk ennek a következtében. A társadalmi státuszuk, vagyoni státuszuk nagy mértékben megemelkedik. Ezt a népességet érte ugyanakkor ugye a rendszerváltás után tulajdonképpen részben a legnagyobb, ott voltak azok az üzemek, amelyek megszűntek, amelyek nem tudták, tehát a rendszerváltásnak bizonyos értelemben a vesztesei. Ez a gyűrű, tehát ez a szélső öv ezért Csehországban mindmáig a kommunistákra szavaz, de ez nem egy progresszív baloldaliság, mint amilyen azért Lengyelországban ebben a tekintetben van, hanem igenis a régi szisztémát sírják vissza, mert akkor nekik sokkal jobb volt, mint korábban. Csehország középső területei tulajdonképpen azok, amelyek ezeket a polgári pártokat, most bármilyenek legyenek, szavaznak rá, azokat támogatják. És a morva területek, tehát a morvaországi területek, ahol a vallásosság jóval erősebb volt, akik nem kifejezetten ilyen polgári, hanem az egyházaknak jóval nagyobb befolyása van, és az ilyen természetű pártoknak nagyobb van. Ugye voltak annak idején valamilyen fajta ilyen etnikai szerveződések is ezen a területen, Szilézia és Morvaországban valamilyen fajta autonómiát akartak elérni, ez annak idején nem sikerült. Az első kurzusban bekerültek a cseh parlamentbe, utána kiestek belőle, akkor utána a szociáldemokrata párt ígért nekik valamilyen fajta nagyobb autonómiát ezeknek a területeknek, ezért a morva és a sziléziai területek rájuk szavaztak. Ez igazából ilyen értelemben nem jött be, de ez a fajta azt kell mondani, hogy tehát a határmenti térség az a kommunistákra, a cseh belső területek azok a cseh konzervatív pártokra, a morva sziléziai területek meg a szociáldemokratákra, tehát a jelenlegi kormányra szavaznak, azok jutották a utoljára, mint ebben az időben annyira Szlovákia. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a szlovák nemzeti mozgalom, ez a fajta szlovák nacionalizmus már a két világháború között elsősorban a nyugat-szlovákiai területeken alakult. A Hlinka-féle mozgalomtól sok minden más. Ugye ezzel szemben áll Kelet-Szlovákia, amelyik részben etnikailag sokkal kevertebb volt, tehát nem úgy, mint Nyugat-Szlovákiában, ahol délen egyértelműen a magyarok élnek, északon pedig a szlovákok élnek. Ez a terület sokkal kevertebb volt, és azt kell mondani, hogy bizonyos értelemben sokkal kevésbé öntudatos is. A szlovák öntudatosság is kevesebb volt talán bennük, meg a magyar öntudatosság is. Jóval kevésbé, mint amilyen mondjuk a csaló közé és az ezeket. Ezért eredetileg inkább a vallásnak volt igen nagy ered. Tehát a vallásos pártok kapták döntően a szavazataikat, de az átállás is itt volt annak idején a kommunista időszakban. Tehát, hogy mondjam, ennek a fajta kommunisztikus eszméknek is a legnagyobb táptalaja ezek a kelet-szlovákiai vidékek voltak, amelyeket a vörös részének tekintettek annak idején is igazából Csehszlovákiának és Szlovákiának is. Tehát ez a fajta megoszlás tulajdonképpen mindmáig érvényesül. Azaz a déli területek, azok a magyar pártokra szavaznak. Nyugat-Szlovákia az a nacionalista és a nemzeti pártoknak a fő szavazó területe, míg a keleti rész az részben, tehát megosztik részben egyfajta vallásos részben, pedig a kommunista és a szocialista irányzatoknak a fő választási területe. És ez igaz, azt lehet mondani, hogy most bármelyik párt képviseli ezeket a nacionalistább eszményeket, legyen az a Mecsiári párt, vagy legyen az a Fikóféle párt, ezek igazából a pártok váltakoznak, de az alapvető irányzat a lakosság magatartásában ilyen értelemben megmarad. Köszönöm szépen a figyelmüket, köszönjük a figyelmet.
Eper, Első Pesti Egyetemi Rádió.
Illés Iván előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. A közép- és dél-kelet-európai országok az 1990-es években. Demográfiai viszonyok. A felvétel 2004. március 18-án készült.